Evez a mére. Az érett személyiséghez vezető út. A Mostármag megújulás szolgálat műsora.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Fekete Krisztina vagyok, és ez itt a Mostármag megújulás szolgálat. Evez a mélyre című adása. Immár 12. alkalommal jelentkezünk, és célunk továbbra is az érett személyiséghez vezető út megvilágítása. Az érett személynek, vagyis a nagykorúnak, ahogy Márton Áron püspök mondta, néhány követelménynek kell megfelelnie. És most idézném is a püspök úr szavait. A nagykorúság követelménye, hogy az ember érett legyen. Megfontolt, komoly, akit nem a hangulat vagy a szeszély rángat idestova, hanem meggyőződésből cselekszik. Felelősséget érez egész életéért, családja tagjaiért, embertársaiért, népéért, és tudja, mi a kötelessége. Az ilyen embert mondjuk nagykorúnak, érettnek, embernek. Mert tud önállóan gondolkozni, felelősséggel dönteni, megfontoltan cselekedni, ahogy azt a felnőtt embertől elvárjuk. Tudja, hogy mint keresztény felelős Krisztusnak, felelős az ő eszméjért, az igazság, az igazságosság, a szeretet és az emberies gondolkodás diadaláért, azok között, akik a gondjaira vannak bízva, és akikkel a munkája, foglalkozása, életkörülményei összehozzák. Vagyis felelős Krisztus ügyéért, a világnak abban a kicsi körében, ahol az élete folyik. Eddig tart az idézet. És én ebből egyetlen jellemzőt ragadnék most ki, mégpedig azt, hogy önálló. Hiszen ez a szó sűríti magában mindazt, amiről a mai adásban szólni kívánunk. Önálló, vagyis nem függ külső és idegen dolgoktól. A szülők is szokták emlegetni, hogy csak azt szeretnék látni, hogy a gyerekük már meg tud állni a lábán. Én pedig gyógytornászként a sok részleges célkitűzés mellett soha nem feledkezhetek el arról, hogy a fő cél az, hogy a páciensemet minél nagyobb önállósági szintre tudjam eljuttatni. Azok, akik voltak már kiszolgáltatott helyzetben, mondjuk szorultak már ágytálazásra, azok tudják, hogy milyen nagy kincs az önállóság, és ezzel szemben milyen megalázó tud lenni a kiszolgáltatottság, és milyen keserűséggel járhat együtt, ha valakinek a kénye kedvétől függünk. Amikor megmondják, hogy mit tegyünk, és mikor. Amikor már választási lehetőségünk sincs, amikor belerángatnak a fogyasztói társadalom őrvényébe, amikor nem tudunk otthagyni egy munkahelyet, mert szükség van a pénzre, még akkor is, ha lassan az életünk megy rá. És ilyen helyzetekben mit is jelent az, hogy az embernek szabad akarata van? És ahogy így fűzöm a gondolataimat, megfogalmazódik bennem a kérdés, hogy milyen alapon születik meg az önállóság? Milyen elemekből tevődik össze? Egyáltalán honnan ez a szabadság igényünk? Mert ez valahol szinonimája az önállóságnak. Vendégeimmel ezekről a kérdésekről elmélkedünk, és figyelmünket majd főként a gazdasági önállóságra fordítjuk, hiszen lássuk be, hogy manapság a legtöbb vesződés főként a pénz körül térül fordul. Néhány éve még nem volt kérdés, hogy egy család el tudja-e tartani saját magát. Én arra emlékszem, hogy a gyerekkoromban sokat vakációztam homoródalmáson a nagytatámnál, és nekik nem is nagyon volt pénzük. De nem is nagyon kellett, mert az üzletből jóformán semmire sem volt szükségük, mert valahogy volt mindenféle otthon. Puliszka, tojás, kolbász, tej, vaj, sajt, kenyér, szalonna. Játékot pedig nem kellett nekünk venni, mert el voltunk a fás színben, kiskuckót építettünk, főzicskéltünk, rákáztunk, fára másztunk, és igen, még titokban fejest is ugrottunk a csűrben a szénába. Szóval valahogy egyik kanyarban sem volt szükség pénzre. És ez azért nem volt olyan régen. Vendégem Pap László, római katolikus pap. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Hol kell keresnünk az önálló élet alapjait, gyökereit? Indítsuk innen a beszélgetésünket.
Az önálló, önállátó életnek is a gyökere a szívben van. A szívben van a hitéletnek, a szelleméletnek, lelkiéletnek és a gazdasági életnek is az alapja.
Nos, számomra a gazdasági önállóság olyan, mintha a kapuk tojás lenne ebben a felsorolásban. Hogyan van hatással a lélek a gazdasági ügyekre? A Szentírás hogyan beszél erről?
A proféták állandóan hívják a választott népet, hogy szívét tisztítsa meg, és szívével forduljon oda Isten felé. Mert Isten a szívbe levő élményeket, gondolatokat, vagy gondolat előtti megéléseket, ugye szándékokat, vágyokat, ezt nézi. Ő is a szívünkbe levő életet akarja. Tehát mindenben benne van Isten, és mindig a szíve legmélyét fordítja fel, ossza meg, akarja kimondani másiknak vagy Istennek.
Miért egyre nehezebb ez?
Ezt tanulni kell, ez munka. Az Úr Jézus azt mondja, ne dobjátok kincséget a disznók elé, mert sárba tapossák és felfalnak. Tehát a szívemet nem akárkinek önthetem ki. Tehát meg kell tanuljam megosztani, és meg kell tanuljam befogadni. Most a hitéletünknek ad egy keretet a kultusz, az ünnepek, vagy a templomban, melyik ugye a Szent Mise, vagy maguk a kötött imádságok. Ezek is mind elevenek kell legyenek, vagy minden személy, minden család, minden házaspár, minden család fel kell építse maga a kultuszát, a maga liturgiáját, ami egyedi azt a családot érteti.
Mire van szükség ahhoz, hogy mindezek szépen fejlődjenek egy ember életében?
Kell egy élettér, és kell egy éghajlat. A lelki és szellem életednek az élettere, az a közvet, amelyben élek, mozgok, azok a személyek, akikkel találkozok. Mert a összbevéve a saját életterem, az a szülőházam, szülőföldem, hazám. Most ez jelenti magát a fizikai területet, jelenti azt az életet vagy udvart, jelenti azt a települést, jelenti az egész szülőföldet, azt mondjuk, hogy Székelyföld, és jelenti a nagy hazát, ami nekünk ugye a Kárpát-medencét jelenti elsősorban. Tehát ezen belül kell keressem én a táplálékot szívemnek, elmémnek és a testemnek.
Na most ugye az életkortól függően változik a táplálék is, a táplálék igény. Beszéljünk most akkor erről.
Egy kisebb gyerek igényli a bizalmat, közvetlenséget, biztonságot. Most ezt leginkább az édesanyjától, a családtól kapja meg. És már nagy baj van, ha elmegy a szülő pénzt keresni, hogy majd fogadjon egy babysittert, egy dadát. A legjobb, ha egyszerű körülmények között is, de ő van a gyermek.
Bizonyos kortól már a gyermek igazságérzetét, szépérzékét, képzelő erejét és önkifejezését kellene erősíteni. Saját népi kultúránk milyen lehetőségeket kínál erre?
Ezeket a régi meséket, ugye vasgyúrót, fanyőhőt, a tündéreket, az igazság, a szépség, a jóság, küzdés és feszültségben most a gyermeknek a képzelete ugye kinyílik, vagy a tini világban, amikor az érzelmekkel kivontakoznak, akkor ott mondja, milyen gazdag a népének tárunk, milyen gazdag a magyar irodalom.
Szakítsuk is meg itt a beszélgetést, és vegyünk egy példát a népdalainkból. Énekel Mezei Ildikó.
Ha gondolod, rózsám, ha gondolod, rózsám, hogy velem megélhetsz, hogy velem megélhetsz. Fogd a jobb kezemet, fogd a jobb kezemet, és sétálgass vélem, és sétálgass vélem. Ha gondolod, rózsám, ha gondolod, rózsám, hogy velem nem élhetsz, hogy velem nem élhetsz. Fogd a bal kezemet, fogd a bal kezemet, és búcsúzz el tőlem, és búcsúzz el tőlem. Búcsúzásod közben, búcsúzásod közben, újjon le a könnyed, újjon le a könnyed.
Úgy gondolom, hogy a fiatalok szívét, lelkét, szellemét csak azok tudják kibontani, akiknek ki volt bontakozva a szelleme.
Nagy volt a szíve, érzékeny volt a szíve, meg tudták fogalmazni, ugye gyönyörűen, művészien, akár irodalmi szinten, akár egy népének, vagy tárgyakba rögzítve. És először ugye a sajátomat. Ha azt mondom, hogy meg kell tanulni, nem tudom, hogy az igazságosságot, akkor veszem ezeket a népmeséket is, nem Grimm legszebb mesét, hanem ami ebben a kultúrában van, ezen az éghajlaton van, ez a szókincs, ezek az élmények, ezek az érzelmek mozogtak, ezek a problémák voltak. Tehát nem műdolgok, nem idegen nép, nem idegen kontinensük, hanem ugye a sajátomat, mert ez az, amivel találkozhat, ez, ami szervesen beleépülhet.
Ez ugye nem jelenti azt, hogy más népek kultúrája ellen beszél, vagy azt, hogy valamivel is alacsonyabb értékűnek tartaná azokat.
Ismerje meg azt is, hogy aztán jön a nagy család, az egész emberiség, az egész világ, de annak valahova csatlakozni kell, és amíg az enyémet nem ismerem, nincs mihez hasonlítsam, nincs amihez rakni, hogy a tetszett, a hardgerinc kell meglegyen.
Tehát a sorrend az, ami nem mindegy. És bőségesen el lehet időzni a saját kultúránknál, hiszen nem panaszkodhatunk, azt gondolom, hogy gazdagon örököltünk.
Az egyik barátom mondja, hogy a Budapesten a zenei intézetben több mint 300 ezer népdal van, lekottázos fele, hanganyagilag is felvéve. Hát ott biztos, hogy gyász, öröm, szerelem, bánat, hűtlenség, minden, amivel a szívem találkozik, ugye meg van fogalmazva. És ha ezeket hallgatom meg, ilyen tényleg neki, vagy ilyen mesét mondok el, vagy ilyen történetet a nemzetem történetéből, a Déli Harangszókon megállok, és elmondom, hogy Nándorfehérváron az egyik katona, a török zászló együtt a török hódítót ugye lerándotta, életét adva, akkor megérte, hogy mit jelent a közösségért áldozatot vállalni, hogy mit jelent az, hogy Délkon megállok, és keresztet vetni.
Beszéltünk már arról, hogy lelkem, szellemem kibontakozásához kell az élettér és az éghajlat. Ez utóbbiról kellene most beszélnünk. Mit jelent ez?
Ha elmegyek mezőcsávásra, vagy akár egy kalotaszegi templomkerbe, egy haranglához, vagy egy csíki erőtemplomban, menoságon leülök a kerbe, akkor ami körülvesz, azt mondja, hogy éghajlat. Ott vannak azok a régi ácsmunkák. Látom, hogy szeg nélkül, vas nélkül, betonvas nélkül, hogy dolgoztak. Mennyire ismerték a fának a természetét. Vagy ugyanígy lemegyek a Hunyadi kastélyba, mert utána ott voltunk, és ott csodálom, hogy illesztették össze a különféle farkasfogak, vagy ilyen ácsfogásokkal, asztalos fogásokkal a fákat, hogy szárad ne nyíljon szít, hanem annál inkább összehúzódjon az a repedés, a nyílás, akkor előjön belőlem a csodálat. Utána látom azt a régi mohásodó kőkereszteket, azt a hatalmas hásfákat, fenyőfákat ott a templom udvaron, templom kerbe, régi sírokkal együtt, akkor annak van egy légköre, sugároz az valamit. És ezt mondjuk, hogy éghajlat, szellemi éghajlat. Tehát látványban megvan. Akkor az előbb beszéltünk arról, hogy megvan a hangzásban, amikor ezeket az énekeket énekelem, míg ekkor születtek, hallgatom ezeket az irodalmi műveket, olvasom. Ezek táplálnak, és ha ezt megszoktam, megízlelem, akkor látom, hogy ez elég. Bennem is felfakasztják, előhívják ezeket az élményeket. Valóban fölfogad bennem is az élővizek folyama, forrása. Ugye buzognik, ez van, mit mondjak, mert megértem valamit.
Még az adás elején szó volt a gazdasági önállóságról.
Az erdély népet Isten úgy megáldotta, ugye, főleg az utóbbi, ezt annyi mindent visszakapott a nép, és minden lehetőség meg, hogy önállátó legyek.
Önálló és önellátó gazdasági értelemben is. Mi alapozza meg ezt az életszemléletet, ezt az életvitelt?
A Szentírásban kapjuk meg az igazi hátteret, az igazi alapot ehhez. Az Úr a Sínai hegyen ezt mondta Mózesnek. 6 éven át vesd be a füldedet, 6 éven át mezd meg a szőlődet, és gyűjtsd be a termést. De a 7. évben a föld élvezzen szombati nyugalmat. Ne vessetek, ne arassatok, és ne szüreteljetek. És itt kiemelem, mindenki kapja vissza birtokát. Ha testvéred szűkös helyzetbe jut, és el kell adni a birtokát, a jubileumkor visszaszáll eredeti tulajdonossára. Ha nyomorba jut, és nincs biztosítva megélhetése, ne vondd meg tőle a munkát, ne védj el tőle kamatot, hanem féld az Istenedet, hogy testvéred elérdegélhessen melletted. Dolgozzék neked a jubileumi évig, akkor menjen el gyermekeivel együtt, és kapja vissza atyának birtokát. Amikor felszabadítod, ne engedd el üres kézzel. Adj neki bőségesen nyájadból és szérű terméséből. Mivel a föld az enyém, nem adható el végleg. Ti csak vendégek vagytok rajta. Ha így érsz, nem lesz közted szegény, mert az Úr a te Istened bőségesen megállt. Ha törvényem szerint éltek, akkor a kellő időben esőt adok nektek, a föld meghozza termését. De ha nem hallgattok rám, hiába vetitek el a magot, ellenségeiteket fogja táplálni. Olyanok uralkodnak majd fölöttetek, akik gyűlölnek titeket, és akkor is menekültök, ha senki nem üldöz titeket. Önálló élet, Önellátó életvitel, a háttere itt van az Ószövetségbe. Isten mindenkit szeretetből szabadnak teremtett meg, adott egy életteret, és szándéka szerint ebben az élettérben meg lehet élni. Az élettér, a föld, az övé, és ami szükséges, hogy ott megéljen egy család, megéljen egy törzs, nemzet, ha Isten törvényeihez igazodunk és úgy élünk, mindent megad. Ott van a baj, hogy amikor ezt az önállátást, önállóságot elveszíti valaki, akkor átadja hatalmat a bűnnek. Így mondja a proféta, kiszolgáltattál minket bűneink hatalmának. Tehát a hatalmat az idegennek, aki rajtam uralkodjék, rajtunk uralkodjék, mindig mi adjuk át a bűnnek.
Mihez kezdjünk most akkor a felolvasott szentírási részlettel? Hiszen ennek a nyomát se látni.
Most Isten a szentírásnak a szavaival meg akarja védeni azt, amit ajándékozott. A személynek, a családnak, a nemzetnek az önállóságát, szabadságát. Ezért mondja, hogy csak a jubileumi esztendőig szabad eladni a földet, tulajdonképpen bérbe adni. Amikor az eltelik, mivel a föld az enyém, így mondja, nem adhatod el végleg. Ti csak vendégek vagytok rajta. És ha így éltek, nem lesz közted szegény, mert az Úr a te Istened bőségesen megállt. Ma a földnek csak áruértékét látja a nép. Annyira el van homályosítva az esze gondolkodása, hogy csak pénz lát benne, és igyekszik úgy azonnal eladni.
A mai helyzetet nézve elég meredek az, amit mond. Úgy hangzik, mint egy gazdasági reforma szentírás alapján.
Itt, amikor erről beszélek, nem egy gazdasági reformról beszélek, hanem egyszerűen azt próbálom hirdetni, azt próbálom magam számára is ugye megérteni, mit akar a szentírás. És itt Isten nagyon erős védelmet állít fel az egyénnek, a családnak, a nemzetnek az önállóságára, védelmére. És egyben véd is, de arra is figyelmeztet, hogy nem lehet a bajba jutott embert, vagy a krízisbe jutott nemzetet ugye leigázni, mert arról majd számot kell adni. Na most ebben a helyzetben is innen kell elindulni. Igaz, hogy a földnek ma az értékét a nép nem látja, csak az árát, a pénzbeli árát, mert a világuralomra törők így dolgozták ki, hogy elértéktelenedjen, és azt kézbe vegyék ilyen formában örökre, mert aki eladta, az már örökre eladta, hogy a népet teljesen kiszolgáltatottá tegyék, illetve megfosszák a családot, a nemzetet, a szabadságától. Tudjuk, hogy a régi rendbeli ember mennyire vigyázott a szabadságára. Olyan évszázad volt az 1600-as években, hogy a székelyek 100 év alatt 10-szer fogtak fegyvert a szabadságé. Vagy még az előző nemzedék is annyira vigyázott, az Isten alkotta földre, anyaföldre, szülőföldre, hogy egy-egy vékányit még mellé tegyen. Na ma ebből a gondolkodásmódból ugye kiforgatták, és az élet helyébe, a kapcsolatok helyébe, a föld helyébe a pénz került. Nem hiába mondta a Szent Ferenc, hogy a pénz az ördög ganyéja. Na itt most már biztos húzzák a fülüket, hogy hát annélkül, hát igen, annélkül kellene, betű szerint annélkül kellene élni is. Olyan életvitel volt itt régen, olyan fajta gondolkodásmód, olyan életmód, hogy eszünkbe se jutott, hogy nincs. De itt a fő szempont meg is az, amit a Szentírás mond, hogy a föld az Istené. Ti csak jövevények vagytok, ti csak bérlők vagytok. Tehát én az utánam jövő nemzedékeknek a jogát, a szabadságát egy kicsi kényelmű pénzé el nem adhatom. Tehát ez a kinyilatkoztatás szerint ugye, bűntény, égbe kiáltó bűn.
A másik adásunkban felidéztünk néhány példát a kollektivizálás idejéből, hogy emberek hogyan védték a saját életterüket, földjüket, és ehhez képest az elmúlt 20 évben az Isten nagyon kegyes volt. Visszaadták a földeket, hatalmas érték került vissza a családokhoz. Ingyen jött az, amiért korábban az őseink a vérüket ontották. Hát talán ezért nem is tudjuk értékelni.
Tévedhet egy egész nemzedék. Tévedhet, mert megtévesztető. Úgy az Úr Jézus állandóan figyelmeztet, hogy vigyázzatok, hogy félre ne vezessenek. És a jelenések könyvébe arról beszél, hogy nem csak egy-egy ember vezetődik félre, hanem a nemzeteket félre vezeti. Hát ebbe vagyunk benne. Ha megnézzük, ugye visszajött a hatalmas földmennyiség, tehát egy országot kapott így a székely nép. És mi történik? Erre-arra valamit támogatgatnak a közbirtokosságok is, vagy az erdőkből. Legtöbbször egy pár család luxol, vagy pedig azt is mondhatjuk, ugye, hogy maga kárára lezűlik.
Jó, és akkor mit lehet tenni?
Ezeket újra a közösség kézbe kell vegye, szabályzatot, de az evangélium és a közösség építő szellembe szabályzatot írni is, úgy vigyázni minden egyes fára, minden egyes csemetére, minden egyes forrásra.
Gyakorlatban, gazdasági szempontból mit jelent az, hogy vigyáznunk kell ezekre a javakra? Például mit jelent az, hogy vigyázzunk a fára?
A szülőföldről nem szabadna kivinni rönkárút, fűrészárút, csak kész terméket. És aki ezt teszi, az égbe kiáltó bűnt követel maga ellen, a családja ellen, nép ellen. Isten mindent megadott, csak a gondolkodásmód azon kifordulva. Na most a közösség maga kell, hogy döntsön. A közösség maga kell gondolkodásával, életvitelében megújuljon. És olyan törvényeket hozzon, olyan szabályzatokat írjon, hogy az evangélium szellemében és a közösség érdekében tudja ezeket a javakat jó használni. És itt össze kell fogni, nem lehet azt tűrni, hogy végleg kimenjenek a közösség kezéből ezek a teremtett javak. Nem szolgálhattok két úrnak egyszer, az Úr Jézus nem mondta, Mammonnak is és Istennek is. Ugye, ha Mammon, tehát ez a pénz, ellett a bálvány, ellett az Isten, akkor vége annak az embernek, akkor vége annak a családnak.
Ebből a szolgaságból hogyan lehet kilépni?
Soha döntést a pénz szempontjából nem hozhatok. Mondjuk az még elfogadhat, hogy egy-két hónapra kimegy valahova dolgozni, akár diákok, akár egy szakember. De amikor már évekig kimegy, akkor itt van a család 20-ét, bejön a bizalmatlanság, és mondjuk ki magyarul, ez van ugye hűtlenség, és mindenféle baj. Ezt ugye a világ összes pénzét hazahoz, akkor se lehet pótolni. Az ember élete nem a vagyonba való bővelkedésbe van, hanem a kapcsolat minőségébe, a szülőföldön megélt békés, örömteli légkörbe, közvetlenségbe, bízalomba. Ezt kell, ha meg akarja valaki a gyermekének adni, a mindent, a sokszor emlegetett mindent, tehát ezt adja meg.
Mi a veszélye a pénzre épített életnek?
Ez a pénzre épített világ, ez életet kér, nem tréfál. Kérje a te életedet, kérje a feleséged életét, kérje a gyermeked életét, öngyilkosságot kér.
A saját alapból kell táplálkozni, saját népi kultúránkból és életterünkből. Ennek a fontosságáról már beszéltünk. Egyébként a Szentírás mutat rá erre is.
Azt látjuk, hogy akkor az ige testélet, az Úr Jézus beletestesül egy adott történelmi korszakba, felvállal egy népet, felvállal egy éghajlatot, felvállal egy földrajzi egységet, és azt kultúrájával, gazdaságával együtt. Nála nem látunk semmi idegen dolgot. Pedig abban a korban is, ha a tanítást vesszük, ott voltak a görög bölcsek, ott voltak az egyiptomi bölcsek, ott volt egész Ázsia, ott volt a római birodalomnak a bölcsessége joga, ő viszont egyedül az Ószövetségre hivatkozik. Abból a keretből szervesen építkezik, tehát így mondanám, hogy a saját éghajlaton belül marad. A másik eligazítási pontunk a teremtés rendje, a természet. Ott is azt látjuk, hogy faja a neme szerint, amit a Jóisten hova megteremtett, az ott tud kiteljesedni. A tapasztalat is azt mutatja, hogy a saját élettérből kell eligazodni. Ez most nem azt jelenti, hogy teljesen egyedien elszigetélten, van egy kölcsönösség. Ez az emberségnek egy minőségi fokmérője, ha kölcsönös, gyümölcsöző viszonyt tudok kialakítani.
És akkor itt fontos ugye aláhúzni a különbséget a kölcsönösség és a kiszolgáltatottság között. Mert amíg a kölcsönösség épít, addig...
Az ilyen kiszolgáltatottságban ugye károsodok, lehet, hogy nem rövid távon, de hosszú távon.
Mondunk akkor konkrét példát is erre a gazdasági kiszolgáltatottságra.
Ki vagyok szolgáltatva az arab olajnak, vagy a New Yorki bankárnak?
Mit tart fontosnak tehát?
Ragaszkodni ahhoz, ami mérőjön, szellemi, lelki világba ragaszkodni ahhoz, ami őshonos tapasztalatokra épül, szervesen bele tudom építeni, újból is csak annyit veszek, amennyit, mint a virág tövire vizet odaöntöm, amennyit fel tud szívni.
Összefoglalva mit mondhatunk el?
Tehát a múlt is és a kinyilatkoztatás is emellett érvel, az önálló, önállátó, szabad élet mellett.
A következő percekben újból Mezei Ildikót hallhatjuk.
Befogom a tökröm a járomba, elviszem a búzámat a malomba. Gyere kicsi molnárom, öröld meg a búzámat, három éve nem láttam a babámat. Gyere kicsi molnárom, öröld meg a búzámat, három éve nem láttam. szívemben csak egyszer voltam boldog, akkor is a két szememből könny hullott. Sírtam is én seje haj örömömben, hogy szeret, bánatikban, hogy az enyém nem lehet. Sírtam is én seje haj örömömben, hogy szeret, bánatimban, hogy az enyém nem lehet.
Egy újabb vendéget köszöntök itt a stúdióban, Bálint Gézát, a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia gondnokát. Családos és javaival ügyesen sáfárkodó ember hírében áll, és tudomásom szerint igyekszik saját alapon önállóan megállni. Mit osztana meg velünk a hallgatókkal, mi az, amit a fiataloknak átadna az élet tapasztalatából? Mit jelentenek az alapok?
Egészen mélyen kezdeném az első tapasztalataimról, amik 1960-as évekkel kezdődtek, amikor is teljes szegénységben, teljes önállóságban éltünk a mi családunk. Azt hiszem, hogy nagyon jó kezdés ez, és nagyon jó analógia mostani időkre, mert többnyire a fiatalok ugyanezzel a csomaggal kezdik. Hát eléggé önállóak, mert nem nagyon nyúl alájuk senki, eléggé szegények is ahhoz, hogy töprengjenek, hogy hogyan is kezdjék el ezt az életet.
Párhuzamot vont a saját élete és a mai fiatalok élete között. A szegénység is lehet jó alap.
Talán még előny is, amikor az ember nagyon lentről kezdi, mert tud örvendeni a kisebb eredményeknek is. Talán könnyebb a földről tanulni repülni, mint az emeletről, így nem szegheti nyakát az ember.
Hol született?
Falun születtem, ahol kollektív nem volt, adó az volt, az jó nagy volt, tehát bármilyen kis termelés után, vagy akár csak a tulajdon után, a földtulajdon után hatalmas adókat róttak ki, azért, hogy elbátortalanítsák az embereket a kollektíven kívüli életfelfogástól. Azon családok közé tartoztunk, ahol a föld lévén, hogy nem volt sok testvére, édesanyám egyedül volt, kellett tartson lévén, hogy egyedül maradt, elvált.
Milyen bevétele volt a családnak? Pénzbeli bevétele?
Nem volt semmi bevételünk, jövedelmünk semmi sem volt. 3 hektár föld volt a ház körül, még vagy 2 azon kívül, ami megmaradt.
Kuláknak számított?
Nem számítottunk kuláknak, mert valahol a határértéken voltunk, nem voltunk elég gazdagok ahhoz. Így hát megúsztuk a hurcoltatást, de beleestünk ebbe az adózási húskótának nevezett rendszerbe, ahol le kellett adni egy szarvasmarhát, meg egy disznót a földterület után. Aztán nekünk egy süldő maradt, ami februárban általában elfogyott, úgyhogy márciusban már alig vártuk, hogy a cikória zöldüljön, még nem is zöld volt, csak fekete, és már lestük, hogy abból lehet-e főzni valamit.
Gyerekként mit ért meg ebből az ember, vagy mi hogy nyomott benne?
Nem tudtuk mi a súlyát gyerekekként, akkor még, hogy mit jelent a családnak, az édesanyánknak, ez a mindennapi gond, mi nagyon boldogok voltunk, és még ha az anyámat kérdezem, neki is a legboldogabb évei ekkor voltak.
Nos, akkor az anyagi gondok naponta terítéken voltak. De ezek mellé hogyan került ki mégis a mindennapi?
Mindig volt kilátás, hiszen a föld azért sosem csapott be, az olyan, hogyha egy magot elültet az ember, nagyon sokat tud adni helyette, főleg a kukorica, gondolják egy csöven hány szem van, és az hány százalékos kamatot jelent. Meg aztán azt is mondanám a fiataloknak, hogy meg kéne tanulni azt, hogy mit jelent egy évbe a fenntartása a családnak. Elsősorban élelmiszerből például, mert az mindenként kell.
Egy ilyen tervezésnél mit kell figyelembe venni?
Mennyi kell egy személyre, mennyi kell egy családnak fehérjéből, zsírokból, cukorból, olajból, tehát ezt így. És akkor észre lehet venni azt, hogy az nem olyan rettenetesen nehéz előteremteni. A természet megadja maga körül. Gondoljunk csak el, hogy egy diófa hány kalóriát vagy hány kilokalóriát termel, ismerve mondjuk a tápértékét, és mennyire egészséges az, amit megeszünk, és akkor mit cserélünk mire? Tehát a több táplálékot, ami nem minőségi, esetleg méreg, a kevesebb, vagy akár a választékban, kisebb választékban, de egészséges élelmiszerek között. Hol van az egyensúly, hol van az igazi érték benne?
Mit javasol egy fiatalnak, aki önellátó életvitelre szánja el magát?
Nem kéne kapaszkodni ahhoz, hogy hirtelen és nagyon felnőni, hanem az életritmust úgy szabályozni, hogy a mindennapi kenyerünk kikerüljön, nem a szomszéddal, vagy a másikkal versengés lenne az irányadó.
Mi a legfontosabb?
Aminek neki fogunk, abban a kitartás, mert olyan nincs, hogy ne hozzon gyümölcsöt. A szorgalom, ami a napi programunkat is jelenti. A napot reggel kezdtük, talán ma is jó lenne még visszatérni ahhoz, hogy már hajnalba kezdődik a nap, és a sötétedés elér véget. És annyi minden belefér ebbe, még hogyha a napunkat is kitakarítanánk, és megnéznénk, hogy mi az, ami fölösleges, és ha már gazdaságról beszélünk, szó szerint fölösleges, mert semmi hasznot nem hoz, évek bizonyítják, hogy esetleg a búvárkodás a számítógépbe az milyen haszonnal járt, a fölösleges búvárkodásra gondolok most, és ahelyett mit lehetne csinálni konkrétan, ami magunk körül van, ami hasznunkra válhat, szó szerinti hasznunkra, gazdaságilag is akár.
Beszéljünk még egy kicsit erről az éves ciklusról. Hogyan kell összehangolódni a természet rendjével? Mire legyen gondja egy fiatalnak, amikor a gazdálkodás lehetőségét fontolgatja?
Most, hogy konkrétumokról beszéljek, nem arról van szó, hogy a régi klasszikus formában való megdolgozást kell folytatni. De ha már arról beszéltünk, hogy mennyire át kell állni és a természettel együtt élni, és ebben az ütemben, akkor nem csak az egyéves termés rendjét figyelném meg, hanem akár a hosszabb távlatokat, például az erdőnek a növekedését. Ha már beszéltünk a számítógépről, az internetről, akkor tényleg lehet búvárkodni, és meg lehet nézni, hogy most pillanatnyilag, révén, hogy 2010 őszén beszélgetünk, különböző programok jelennek meg, ahol még az állam is, illetve az unió is hozzasegíti az erdősítésre. Ennek igaz, hogy a haszna nem egy év alatt cseng le, bár termés, kiesést, kárpótlást fizetnek a tulajdonosnak, ha beerdősíti a területét, és persze az erdő majd neki fog nőni. És akkor ez már az élettel, tehát nem az egy éves forgóban, hanem a saját életünkkel mérhető, vagy akár két generációval is ugye az erdő növekedése. De azt kell tudni, hogy nyugodtan alhatunk, nem vagyunk kiszolgáltatva senkinek, mert az erdő nő a fa. A növény az nő, nekünk csak társulni kell, csak gondoznunk kell, csak felügyelnünk kell ennek a növekedését. Nem tétlenséget jelent az, hogyha az ember a természettel együtt él, és várni, ahogy a fűnő, hanem nekifogni, visszatérni hozzá, és kiegészíteni a napunkat, hiszen hogyha valaminek nekifog az ember, akkor magától adódik a következő lépés, hogy mivel töltöm ki a napomat, és hát persze arra is kell figyelni, hogy van egy olyan rend is, amit az Isten teremtett nekünk, nem csak a napnak megadni az értelmét és kitölteni a napot, a napok sorát is rendezni. A 6 nap után megvan a pihenés ideje, amikor rövid számvetést is lehet csinálni, esetleg irányt is kell némelykor korrigálni. Megvan mindennek az évszakoknak a rendje, és megvan az ünnepeknek, a nagy ünnepeknek is a rendje. Ezt nem integrálni kell újra az életünkbe, hanem talán azt mondhatnám, hogy csak engedelmeskedni neki, mert ez bennünk még mindig megvan.
Hol, hogyan kell elkezdeni az önálló életvitelt?
Természetesen mindenkinek meg kell keresnie a helyzetéből adódó lehetőségeket.
A városban élőknek milyen esélyeik vannak?
Én mindig abban láttam a megoldást a város problémáira, hogy kivonulni belőle. Inkább úgy veszem észre, hogy a város továbbra is a kiszolgáltatott embereket tömöríti. Aki nem tud önálló lenni függőségben, tehát munkahelyet keres, valakinek dolgozni szeretne valahol, havi bért szeretne, azok gyűlnek a városba, és akik valamennyire önállóak tudnak, vagy legalábbis akarnak lenni, azok a város központjától, illetve a várostól próbálnak menekülni.
Az önállóság milyen mértékben valósítható meg ön szerint?
Az önállóság az mindenhol, akár gazdaságilag, akár politikailag számoljuk, ez viszonylagos. Önállóság azt jelenti, hogy olyan csiki-csuka malmot tudok felépíteni magamnak, amelyikben bármilyen gyors változás következik be, gyorsan reagálni tudok rá, átállni, anélkül, hogy különösebb problémám, kiesésem lenne a jövedelemből.
Tehát egy állandó készenléti állapotban kell lennie annak, aki vállalkozásra adja a fejét.
Egy vállalkozás olyan, mint egy élő fa. Bármennyire nagy, bármennyire öreg, ha még egy kicsit nem hajt és nem nő még nagyobbra, akkor kiszárad. Itt a ritmusra, a dinamikára kell, és az összhangra, hogy én maradjak mindig a dolgoknak az irányítója, ne a dolgok sodorjanak magával, és közben élhető életet teremtsek magam körül. Persze, hogy ez nem könnyű.
Az ön családjának hogyan sikerül ezt az önálló életmódot megvalósítani?
Hát először is nem engedtük el a földet. Azt megtartottuk mindig, immár 40 éve elmúlt, hogy nem lakunk ott. Most is megvan, és még mindig hasznát is élvezzük. Megvannak a régi gyümölcsfák, a diófák, az almafák. Amennyire időnk adta, mindig gondozgattuk, betermeltük a hasznát, a gyümölcseit a földnek. De nem csak a bekerített területnek, hanem az erdőről is a gombát, a gyógynövényeket. Elég nagy hányadát a konyhánknak a természet adja még ma is. Ami úgy vettem észre, ha meg kéne vásárolni, akkor nem lenne elég a jövedelmünk, még akkor sem, ha a feleségem rendszeresen munkahelyre járna dolgozni. Merem állítani, hogy a többszörösét megkeresi otthon dolgozva, mint amit egy munkahelyről hazahozhatna. Ha mindenre ugyanezt a színvonalat akarnánk biztosítani, életszínvonalat, amit most élünk, akkor mindenre valakit fel kéne venni, hogy ezt elvégezze szolgáltatásként, kezdve a mosás, főzés, takarítás, kertészkedés, és sok minden egyébben, amit elvégez, akkor nem lenne elég, talán még két fizetés, amit hazahozhatna. Most már a büdzsébe ezt mindenki jól tudja számolni, hogy mit jelent az, ami nem jön be, vagy mit jelent az, amit nem kell kiadni, minden végül is a kiadás és bevétel értelmezésében, akkor ez mindenként hasznosabb.
Na most ezt egy ma induló fiatal házaspár alig ha engedheti meg magának.
Tudom, hogy az a nehézség van a fiataloknál, hogy megteremteni azt a lehetőséget, ahol akár egyik fél dolgozzon csak úgy el a háztól, tehát nem otthon, ezt nehéz, mert az kell már egy alap. De amilyent lehet, ezt akkor nem szabad kihagyni, tehát abba gondolkozni, hogy ha szükség azzal kezdeni, hogy valakinek dolgozok, és nem az önállóságot választom, mert rá vagyok kényszerülve, akkor ezt mindenki úgy fogja fel, hogy ideiglenes és kezdő állapot, és törekedjen arra. Még akkor is, amikor az elején még kisebb jövedelmet jelent az önállóság, mint a biztos havi bevétel, még akkor is fogjon neki, és itt nagyapámnak jut eszembe az Intelme, aki azt mondta, hogy jobb kicsi gazdának lenni, mint nagy szolgának.
Ön szerint mi az önállóságnak a magja?
Az önállóság az az igényből származik. Először a lélekből. Hiszen nem tudok én önálló lenni, ha nem akarok, tehát nincs erre igényem belülről, hogy önálló legyek. Bármennyire része vagyok egy mechanizmusnak, egy önállóságom, a kreativitásom, ami kimondottan az egyénre visszavezethető, ez adja a javát, a színét a dolgnak, ezért vagyok használható közösségben is. És amikor ez tudatosul is bennem, és látom, hogy használható vagyok, akkor már onnan csak egy mozdulat az, hogy hát akkor ezt hogyan tudom érvényesíteni, minél kevesebb közvetítő nélkül. Az én értékeimnek a direkt menedzsere legyek, ne más adjon el engem.
Köszönöm szépen a beszélgetést! Folytatjuk az önállóságról, önálló gazdálkodásról történő elmélkedésünket, és ezúttal egy zenészt, énekest köszöntök itt a stúdióban. Isten hozott Csiszér László, szeretettel köszöntelek.
Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat.
Mindenki tudja, hogy annak ellenére, hogy szolgálatod miatt Magyarországon élsz, szereted a nyarakat otthon tölteni, és egyáltalán nem idegenkedsz a kaszálástól, sőt, a zeneszerzésben is segít neked, ha friss levegőn vághatod a rendet. Mikor és hogyan szeretted meg a földet? Ki szerettette meg veled a földet?
Egész kisgyerekkoromtól kezdve nagy-nagy örömmel és nagy-nagy szeretettel mentem ki dolgozni a mezőre, és megszerettem ezt az életet. Édesapám mindig vitt magával, és nyilván ezek olyan idők voltak, amikor nem csak, hogy együtt voltunk, hanem együtt végeztünk egy olyan munkát, amiben láttuk azt, hogy ennek a napunknak is van értelme és van célja. Úgyhogy a föld iránti szeretetet azt így édesapámtól hozom magammal. Aztán későbben, ahogy telt múlt az idő, akkor egyre inkább felismertem azt, hogy ez a föld, ez Istennek az ajándéka. Ezt nem én találtam ki. Nem én alkottam meg, hanem Isten alkotta meg, és azért alkotta Isten, hogy az ember hasznára legyen.
Van kedvenc évszakod?
Főleg az őszt kedveltem nagyon, amikor kimehettem arra a kaszálónkra, amit az elmúlt nyáron lekaszáltunk, és és egy nagyon nagy öröm volt bennem, hogy igen, igen, hát ezt mi lekaszáltuk. Aztán nagyon nagy öröm töltött el akkor, amikor ásattuk a pityókát, és láttam azt, hogy mekkora csoda az, hogy beletettünk tavasszal egy fél pityókát, vagy egy kicsi pityókát a földbe, és az most 4-5-6-ot is hozott, és milyen csodálatos Istennek ez az alkotása. Aztán a másik örömöm, amit nagyon szerettem, az a tehén volt. Emlékszem még most is azokra az időkre, amikor nyári időben fent kaszáltunk a hegyen, és ugye olyankor nem mentünk minden este haza, hogy másnap vissza tudjunk menni, és akkor ott aludtunk, csináltunk egy kicsi kalibát, tüzet tettünk, főztük a puliszkát, és így az estében ropogott a tűz, tehenyek ott hevertek mellettünk, békésen nyugodtan kérőztek, mi pedig ettük a finom tejet, teljes puliszkát. És ez is már úgy kisgyerekként ilyen csodálattal töltött el, hogy egyáltalán Isten hogy megalkotta ezt a tejet, hogy itt van ez a teremtett világ, a tehén lelegeli a füvet, és aztán ilyen táplálék lesz belőle az ember számára. Úgyhogy mind a mai napig az időmnek egy jó részét kint töltöm a mezőn. Sokszor hazajövök nyáron, Pottyanba, édesapámékhoz. Kimegyünk együtt a mezőre, elmegyünk az erdőre dolgozni, és számomra az egy Istentől eredő biztonságot ad, hiszen amíg az embernek van egy darab földje, addig biztos abban, hogy van tápláléka, és ma hozzá kell tenni azt, hogy egészséges tápláléka, hiszen módonban állt beszélni olyan emberekkel, akik különböző élelmiszer előállításokban dolgoztak, és nagy-nagy megdöbbenésemre volt az, hogy az az élelmiszer, amit megvásárolunk az üzletekben, az nagyon sokszor hogyan készül, meg milyen tömérdek tartósítószer van benne, és hát ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy én szeretném tudni azt, hogy mit adok a gyermekemnek, a gyermekeimnek, amiket bízom Istenben, hogy adni fog, és velük is meg akarom tanítatni azt, hogy szeressék a földet, szeressék az anyaföldet, mert Istennek az ajándéka ez, és akkor, amikor van egy darab földed, akkor ez számomra mindig Istennek a jelenlétét mutatja, aki hát a választott népnek is ugye az ígéret földjét adta, megígérte nekik, hogy elvezeti őket arra a földre, ahol valóban otthon lehet, és éppen ezért, amíg látom Istennek eme jelenlétét, így a földben tudom, hogy van otthonom, még akkor is, hogyha ez csak ideiglenes, hiszen tudom, hogy az örök hazám az nem itt van, hanem majd ott vele, ahol majd szemtől szembe látjuk egymást.
Nagyon köszönöm, hogy megosztottad velünk a gondolataidat, és akkor hallgassunk meg egy újabb népdalt Mezei Ildikó előadásában.
Hazám, hazám, édes hazám, bárcsak határidat látnám. Látom füstjét, de csak enyhén az ég alján lengedezik. Mind azt mondják, nem a füstje, mind azt mondják, nem a füstje. Mert a nagy hegyeknek ködje, mert a nagy hegyeknek ködje. Kimegyek én egy nagy hegyre, annak is a tetejére. Onnan nézek hazám felé, édesanyám háza felé. Én Istenem, rendelj szállást, mert meguntam a bodorgást, a bujdosást, az idegen földön lakást. Édesanyám, gyújtsd gyertyára, hazaérek vacsorára. Hadd tegyem meg jó vacsorát, amit édesanyám csinált. Arra kérem Istenemet, arra kérem Istenemet, hogy el ne hagyd.
Balla Zsófiát, a Szent Imre Kollégium egyik nevelőjét köszöntöm itt a stúdióban. Kedves Zsófi, hol nőttél fel, milyen családból származol? Mesélj nekünk.
Én falun nőttem fel, és egészen néhány évvel ezelőttig ott éltem. Én egy nagy családból származom, és olyan nagy ajándékot kaptam a Jóistentől, hogy a nagyszüleim még mai napig is élnek, és mellettük nőhettem fel, látva az ő életpéldájukat.
És mit tanultál meg tőlük?
Azt, hogy mit jelent egy szűkebb közösségnek, mondjuk családnak saját értékeiből táplálkozni, és mit jelent a falunak. Nekik mindig az volt a fontos, hogy amit ők meg tudnak termelni, vagy meg tudnak saját maguknak teremteni, az meglegyen, és ez minél több legyen, tehát minél több területet átfogjon.
Mire gondolsz egészen konkrétan?
A kenyérsütésre gondolok például, hiszen a nagyszüleimnek kemencében, mind a két nagyszülőnek kenyeret sütöttek végig az életük során, de gondolok olyasmire is, hogy nagymamám például, mikor férjhez jött, akkor a szüleitől egy varrógépet kapott ajándékba, mert hogy ez fontos ahhoz, hogy a gyerekeinek ruhát varhasson, a férjének, magának, vagy a szövés, ami számomra egy csodálatos dolog, hogy gyapjúból mit elő tudnak állítani.
És a nagymamád még most is foglalkozik szövéssel?
Most már nem sző olyan gyakran, de egészen néhány évvel ezelőttig rendszeresen minden télen, mert hogy télen nincs más elfoglaltsága, és szűt. Gyönyörű gyapjú szőnyegeket, terítőket. Nekem is itt a kollégiumban, a szobámban egy olyan szőnyeg van, amit ő szűt.
A szövéshez ugye gyapjúfonál is kell, de azt előbb elő kell készíteni. Ehhez is értett a nagymamád?
Igen, úgy képzeld el, hogy juhokat tartottak. Mama, ő amúgy is a faluban egy olyan ember, aki gyúnyírással foglalkozott. És akkor ezt a gyapjút megmosta, fésültette, fonta, színezte, szőtte. Tehát teljesen. És ez egy csodálatos dolog, és nagyon jó példája annak, hogy önerőből.
És neked sikerült elsajátítani ezt a folyamatot?
Én részese voltam kicsi koromban ennek a folyamatnak. Most szeretném megtanulni újra, mert hogy hát láttam, amikor állították fel a szülőszéket, vagy ahogy szült mama, de még kicsi voltam, tehát ilyen 10 éves, vagy 10-15 éves koromban, amikor még nem volt bennem ennyire tudatos ez a dolog, vagy nem érdekelt ennyire.
Mikor kezdtél érdeklődni a saját örökségedből származó, önálló életvitelt biztosító, segítő tudás iránt?
Amióta Vásárhelyen vagyok, azóta érzem azt, hogy mennyire ki vagyok szolgáltatva. Hogyha már nincs fűtés, vagy nincs meleg víz, akkor nincs mit tennem, vagy meg vagyok kötve teljesen. Vagy ha egy levest akarok megfőzni, akkor elkemények a piacra egy fejhagymáért. Tehát, hogy ezek nekem olyan furcsa dolgok, mert hogy otthon olyan természetes volt, hogy van zöldség a kertben, hogy van kenyér, mert süttünk, mert van számtalan dolog, és nem. Tehát itt már nem annyira egyértelmű, és én nem szeretem ezt a kiszolgáltatott állapotot. Tehát mindig is érdekelt valahol, mert egész kicsi koromtól szerettem, és érdekelt az, amit csináltak mamáik, vagy még édesanyám is, tehát még az én gyermekkoromban mi is süttünk kenyeret, most már nem, mert hogy nem engedi az egészségi állapota édesanyámnak, de ha arról van szó, akkor bármikor lehet, mert hogy ott a kemenc az udvaron. Vagy ha elveszik a fűtést, akkor bevisszük a fát és begyújtunk. Mert végülis nálunk csak az van. Tehát, hogy nem vagy kiszolgáltatva hatalmi embereknek, rendszereknek, hanem saját magad ura vagy. És ez fontos.
Hát akkor te egy szerencsés embernek mondhatod magad.
Nekem egy tényleg nagy ajándék így most, belegondolva egy hatalmas ajándék a Jóistentől, hogy megérhettem azt, hogy ismerem a nagyszüleimet, hogy láttam az ő életpéldájukat, hogy ők hogyan dolgoztak, vagy most is el tudják nekem mondani. Vagy a tavasszal volt, amikor én tanultam kenyeret sütni, egy hétvégén édesanyámmal és mamával tanítottak. Tehát, hogy ez számomra csodálatos. És azt hiszem, hogy ha ezt én megkaphattam tőlük, akkor így én is majd átadhatom másoknak.
Van-e még valami, amit az önálló, otthonlátott gazdálkodási formából kiemelnél?
Ami eszembe jut, hogy mennyire tisztelték azt, amit a Jóistentől kapnak, a terményeket, az állatokat, és próbálták minden apró részletét felhasználni. Tehát például, hogy a gyapjút, vagy vagy a kukoricának, hogy nem csak a kukoricát használták, hanem a csuhéból is gyönyörű dolgokat készítettek. Mindennek megvolt a helye, és nem akartak, és talán, ahogy mama mondaná, a lelkiismeret nem is engedte, hogy pazaroljanak.
Köszönöm szépen, hogy megosztásoddal gazdagítottál bennünket. A következő percekben újból Mezei Ildikót hallhatjuk.
Aki megyek arra magos nagy hegyre, feltekintek a csillagos nagy égre. Csillagos ég, merre van az én hazám, merre sírat engem az édesanyám. De hogy sírat, rég el vagyok fele, de hogy sírat, rég el vagyok felejtve. Meg sem halltam, már el vagyok temetve. Meg sem halltam, már el vagyok temetve.
Megváltozott az ember viszonya a természethez is. A természet a mai ember szemében már nem az Isten fenséges nyomait tükröző hatalmas világ, hanem közönséges anyag, melyből tetszése szerint építi a maga világát. S habár a futurológusok fantasztikus jövendőt jósolnak, a világ ma is olyan terület, mely tövist és bojtorján terem. Az ember ma is verejtékkel eszi a kenyerét. Napról napra tapasztalja, hogy az életnek ma is vége van. Ma is meg kell halni, s a halál az összkomfortos kórházban is éppen olyan kegyetlen, mint a régi világban. Egy felfordult világ kellős közepén állunk. A régi szenvedéseinkhez újabb szenvedések jöttek. Minden nap újabb megaláztatásra, bajra, keserűségre ébredünk, s a holnapi napunk, s a holnapi kenyerünk felől nem vagyunk biztosak. De félre a sötét gondolatokkal, félre a kétségbeeséssel. Nekünk helyt kell állnunk. Ezt a földet elhagyni nem szabad, mert ez a miénk. Őseink vére és könnye puhította a barázdákat itt. Drága hamvaik porlatnak Erdély szent röge alatt. Szabad emberhez és szabad néphez méltó életet kívánunk élni, mert ehhez Isten adta jogunk van. Márton Áron néhány összeválogatott gondolatát hallhatták, és nekem ehhez már nincs is nagyon, amit hozzáfűznöm. Éppen ezért röviden még arra kérem önöket, hogy az észrevételeiket, véleményeiket írják meg a mustarmakukac@mariaradio.ro e-mail címre. Fekete Krisztinát és a Mustármag Megújulás Szolgálat Evezza Mélyre című műsorát hallhatták. Friss adással legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, addig is legyenek áldottak. A viszonthallásra.